Sziasztok, póveresek! Üdvözöllek benneteket a Power Builder Podcast legújabb részében, ami az előző rész, azért csak az elejét ne így kezdjük. Sziasztok, póveresek! Üdvözöllek benneteket a Power Builder Podcast legújabb részében, ami az előző rész folytatása lesz, ugyanis a versenyfelkészüléssel kapcsolatos tip sorozatunkat szeretnénk most Botival ketten tovább kifejteni, és az előző részben az első 5 tipről beszéltünk, most pedig a következő 5 vagy 5 plusz 1 tipről, attól függően, hogy mennyi fog az időnkbe beférni. Boti, köszi, hogy itt vagy megint. Szia!
Sziasztok! Szia, Zsolti!
És mivel vezessük föl? Vezessük föl most ezt a részt azzal, hogy egy kicsit csináljunk kedvet a hallgatóknak arra, hogy eljöjjenek Ceglédre megnézni ezt az OB-t, mert az elmúlt évek legnagyobb létszámú OB-ja lesz, úgyis emlegették ezt többen, talán Boti ezt tőled jött, hogy Mega Nationals lesz ez most.
Igen.
Mert miért is?
Hát nem mondom, hogy máshonnan jön a kezdeményezés, mert nyilván sok helyen van így már tök régóta. Csomó országban az OB az egy hétig tart, és akkor egyben van a ruhás, a fekvőnyomó, minden. Nyilván ugye itt az feltétel, hogy egy nagyobb országról beszélünk, és akkor ugye kvalifikálni kell. Tehát nem az összes verseny egy hétig tart, hanem vannak ilyen random területi kvalifikációs versenyek, és akkor az OB az egy ilyen hatalmas ünnep, kvázi egy hétig tart. És van például Kanadában, aki leversenyez egy héten kétszer vagy háromszor, mert hogy fekvenyomásban, meg ruhás erőemelésben, meg laverő emelésben. Tehát, hogy, és ők hívják ezt meg a Nationalsnak, és mivel idén egybe lesz a férfi, női, korosztályos, felnőtt és masters, és úgy néz ki, hogy 3 napos verseny lesz, ha van elég nevező, ezért gondoltam, hogy ez megilleti a jelző ezt az idei OB-t, ami amúgy nagyon-nagyon-nagyon ígéretesnek tűnik, hiszen a helyszín is azért viszonylag kedvező nekünk, ugye rengeteg budapesti erőemelő van, Cegléd az nagyon-nagyon közel van, a helyszín is jónak ígérkezik, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit sikerül majd ebből kihozni, és az időpont is abból a szempontból jó, hogy azért a COVID környékén voltak idők, hogy nagyon belenyúltunk a nyárba, és attól függetlenül, hogy mennyire van jól szellőztetve egy ilyen csarnok, azért június végén ennyi embert két platformon beszorítani egy helyszínre, azért az már kicsit tud neccesebb lenni abból a szempontból, hogy még üres rúddal se kezdesz melegíteni, már ruhát kell cserélni. Tehát, hogy mondtuk is a srácoknak az elmúlt években, hogy 2-3 váltáspólóval még a sima póló mellé érkezzenek, és sokszor ezt el is kellett használni. Úgyhogy én az időpontnak egyébként kifejezetten örülök, valószínűleg ez egy ilyen kis kellemes, normális tavaszi idő lesz, furának hangozhat, hogy ez ennyire fontos faktor. Aki eltöltött már több napot nyáron egy erőemelő versenyén, az tudja, hogy fontos faktor edzőként is, meg sportolóként is. A lokáció, meg tekintve azt, hogy mennyi pesti versenyző van, meg a helyszín, valószínűleg lehetővé fogja tenni azt, hogy nagyon-nagyon sok néző el tudjon látogatni erre a versenyre. Úgyhogy szerintem egy nagyon színvonalas verseny lesz sok nézővel.
Igen, és ami még meghozhatja mindenkinek a kedvét arra, hogy vagy remélhetőleg streamen, vagy személyesen becsatlakozzanak ebbe a versenybe, az az, hogy nagyon kemény mezőny lesz idén, tehát igazából nehéz olyan kategóriát találni, ami nem lesz kompetitíve, még kompetitívebb, mint az előző Igen. években. Hagyományosan azok a kategóriák is, ami kicsit ilyen foghíjasok szoktak lenni, azok is most úgy szépen megteltek erős versenyzőkkel, és nagy harc lesz igazából mindenhol a dobogóért. Nem is emelnék most ki semmilyen kategóriát, mert tényleg nagy mezőny és erős mezőny lesz, nemzetközi szintű teljesítményekkel ott már a dobogó környékén. Szóval ja, izgi lesz. Múltkori adásban is elmondtuk, hogy tőlünk is nagyon sokan indulnak, ilyen 50 körüli létszámmal megy a PVB csapat, És hát ott tartunk most, hogy amikor ezt a podcastot felvesszük, akkor már nem egészen 4 hét van hátra, tehát nagyjából a versenyzőinknek, attól függően nyilván, hogy hogyan készülnek az OB-re, hogyan raktuk össze a programjukat, nagyjából egy ilyen 2-3 nehéz guggolásuk és húzásuk van még hátra, szóval most már élesedik azért a történet, és jönnek azok a bizonyos nagyon fontos edzések, amikor tényleg oda kell tenni, és amikor már arról van szó, hogy nem lehet hibázni, mert az hatással lesz a versenyre. Ja, szóval izgi, nekünk edzőként is izgi ez, hiszen szerintem ezt te is megerősített, Buti, hogy egy részünk már ilyenkor stabil alapokra építkezve szeret dolgozni, és az egyik részünk úgy van vele, hogy oké, hát nem csinálunk semmi újdonságot, nem csinálunk semmi olyat, amiről nem tudjuk, hogy fog reagálni a sportoló, és most már tényleg nem kockáztatunk semmit, hanem kihozzuk azt az erőszintet, ami benne van az adott sportolóban. Viszont egy másik részünk tudja azt, hogy semmi sem megjósolható, és kicsit ilyen fingers crossed nézzük az edzéseket, akár online, akár személyesen, hogy remélem, hogy jó formát sikerül hozni. Ugyanúgy, mint ahogy az előző blokkokban jó formát sikerült hozni az adott programozási módszerek szerint. Remélem, most nem baszunk el semmit, és tényleg flottul fog menni minden. Szóval izgalmas idők ezek.
Hát, hogy amúgy nem baszódik el semmi. Most azért megint sérülés, vannak ilyen jó kis járványok, sérülés, persze, tehát simán most azért a jó kis hasmenéses történet azért terjeng mindenfelé, és azért egy ilyen 3-4-5 kilót nem egy nagy nehézség egy ilyen betegséggel ledobni egy héten, és azért, hogyha ez valaki most dől ki verseny 3 héttel, akkor az már nagyon necces. Nekem volt egy kis srácom, aki dilót héten lebetegedett, ilyen 2 hete, és összetettem a 2 kezemet, és boldog voltam, hogy de jó, hogy most lettél beteg, akkor a dilód az dilód, és nem az utolsó héten lesz ilyen probléma, hogy akkor lázasan el tudunk indulni az OB-n, vagy nem, úgyhogy vannak ilyen faktorok nyilván, amiket az ember tud kontrollálni, meg vannak olyanok, amiket nem. De tök jól bedobtad ezeket az utolsó 2-3 nehéz edzéses témát, hiszen ez tök jól kapcsolódik a mai első topikhoz, ami az lesz, hogy hogyan válasszuk meg nagyjából a top szettek nehézségét a versenyen. Tehát ugye ez sokkal egyénibb téma majdnem, mint az összes többi. Lesz még ma ilyen, úgyhogy ebbe úgy óvatosan mélyedjünk bele. De nagyjából azt az ökölszabályt szerintem el lehet mondani, hogy a progi utolsó nehéz edzése jó ötlet, hogyha nagyjából egy ilyen kezdő és második fogás között is úgy tartalmaz, és akkor adtam egy range-et, nem egy exakt számot és százalékot mondtam, hanem adtam egy viszonylag flexibilis valamit, ami nyilván attól is függ, hogy milyen edzésterv szerint edz, mi működik neki, nagyobb izomtömegű, kisebb súlyú fiú, lány, tehát hogy azért itt egy ilyen, vannak befolyásoló tényezők, de ezt a témát igazából azért választottam, hogy kicsit rávilágítsunk arra, hogy a felkészülés végét valószínűleg jó ötlet nem túltolni. Ahogy te is elmondtad az előbb, azért itt még nagyon tudnak alakulni a dolgok, és meglepően sok fejlődés ki lehet sikarni az emberekből. Én úgy látom, hogy nagyon sokan még a rutinosabb versenyzők közül is teljesen máshogy állnak az utolsó blokkhoz mentálisan, és tudnak annyit fejlődni, amit az előző 3 progiban összesen, ami azért egy haladó versenyzőnél nem kevés, de el is lehet rontani a dolgokat nagyon jól az utolsó hetekben, amikor már annyira sok a terhelés, annyira sok a fáradtság, hogy a teljesítmény az már nem tud optimális lenni, mert az ember ezt nem tudja kipihenni. Ugye itt nyilván van tökéletes versenyfelkészülés, amikor sikerül azokat a számokat a platformra vinni, amit nagyjából látunk és meg tudunk jósolni. Nyilván ez a legjobb, hogyha ezt el tudja kapni az ember, de én mindig azt szoktam mondani, hogy az a kisebbik rossz, ha egy pisztolul edzve megyünk a versenyre. Annál nincs rosszabb, mint hogy tényleg beletettél a felkészülésbe 100%-ot, meg még 30-at, amit nem kellett volna, és most nyilván ezt nem a jó értelemben értem, hogy nem tudom, túlpihented magad, meg nagyon odafigyeltél, hanem egyszerűen irreális súlyokra mentél folyamatosan, túlfáradt voltál, sok mindenre nem figyeltél oda, és úgy mész el a versenyre, hogy amit 2 hete könnyen mozogtak, azok majdnem megtakarnak. És azért láttunk már ilyet, és sok kezdőbb versenyző be tudott futni ebbe a hibába. Én úgy gondolom, hogy ez a legnagyobbik rossz, tehát nyilván persze a lehetőleg optimálisabban ki kell, kell ezt tapasztalni az idők során, attól függetlenül, hogy az ember magának programoz, vagy más valaki programoz, neki edzővel dolgozik, meg nyilván nem a top szettek fogják meghatározni a fáradtsági szintet, hanem a vele együtt folyamatosan két RPE-vel fölélőbb bekoffog, tehát hogy nyilván itt nem erre gondolunk, de nyilván olyan tanácsot nem tudunk adni az embereknek, hogy milyen edzésterv szerint edz, viszont azt jó ötlet meghatározni, hogy nagyjából milyen súlyokat érdemes súrolni annak érdekében, hogy lássuk, hogy mi lesz adott napra a reális teljesítmény, plusz-minusz pár kiló, ezt a nap fogja eldönteni úgyis, és ez ne is legyen túl sok, meg ne is legyen túl kevés. Az egyetlen kivétel, ami viszonylag életszerű, az talán az lehet, hogyha valaki nagyon-nagyon-nagyon tart a súlyoktól. Az én edzői nézőpontom szerint ez felül tudja írni azt, hogy meddig megyünk. Van néhány ember, aki annyira rá tud stresszelni a nagyobb súlyokra is arra, hogy olyasmit kell fölemelni, amit még soha nem csinált, hogy őket rá merem engedni arra, hogy figyelj, csináljuk meg utolsó nehéz héten. Ha edzésre megcsinál, versenyén is menni fog. Ez nyilván valamilyen szinten tud placebo lenni, de hogyha neki működik, és neki erre szüksége van, akkor az tök jó. Én úgy látom, hogy ez egy olyan kivétel, ami viszonylag általános, és viszonylag gyakran láttam érvényesülni. Többiet nem feltétlenül tudnék felsorolni, de ez az első-második fogás környéke utolsó heteken egy jó viszonyítási alapot tud adni. Nem is sok, nem is kevés, és nagyjából látni fogod, hogy mi lehet a reális teljesítmény midén. Aztán, hogyha az edződdel ti nem így dolgoztok, és nem értetek vele, akkor persze ezt nem így kell csinálni. Ez egy ilyen generál jó tanács. Azért próbálok ennyire így köríteni, mert ez tényleg sokkal kevésbé ilyen általános tipp, mint az eddigiek, tehát hogy azért ez nagyon-nagyon szubjektív tud lenni.
Én két dolgot hoznék be most ezzel kapcsolatban. Az egyik az, és ezt egy kérdés formájában fogom tenni, hogy valamennyire érintetted ezt az önbizalom kérdést, és nyilván ilyen szempontból nagyon különbözőek vagyunk, tehát minden sportolónak egy kicsit más hogy mondjam, tehát minden sportoló egy kicsit különbözik fejben, tehát hogy mennyire kudarckerülőek esetleg, mennyire tudják magukat belehájpolni egy még jobb teljesítménybe, vagy mennyire tudnak kicsit inkább ráizgulni egy versenyre, nem rosszul értem rá stresszelni.
Ráizgultál már az OB-re, Zsolti?
És hogy ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy valamilyen sikerélményre, valamilyen viszonylag a versenyhez közel, időben közel lévő sikerélményre tudjuk építkezni, amikor a verseny teljesítménynek a megalapozásáról van szó. Tehát, és ezzel kapcsolatban én azt látom, hogy nagyjából kétféle ilyen általános tábor van. Van, aki nagyon szereti a verseny előtti utolsó néhány hétig pusholni az edzéseket, és nagyon felmenni ott új csúcsokig, feszegetni a határokat, és tényleg így ilyen nagyon keményen, már egy kicsit túledzésbe hajlóan, szándékosan túledzésbe hajlóan készülni a verseny előtti néhány hétig, akkor megütni valami olyan nagy számokat viszonylag agresszív megközelítéssel, ami már megadja ezt a mentális pluszt, és utána pihenni a következő hetekben, és a versenyen már csak próbálni azt megismételni, amit ott edzésen csináltak, vagy egy ahhoz hasonló teljesítményt. És aztán van a másik tábor, aki ennél egy kicsit óvatosabb, és ezeket az új csúcsokat, vagy ezeket az új mérföldkőnek számító teljesítményeket, ezeket a versenytől távolabb szereti abszolválni. Te inkább melyiket képviseled, melyik megközelítést, hogyha így lehet általánosítani, mert nyilván minden egyén függő.
Hogyha versenyfelkészülésről beszélünk, akkor általában ugye most akkor hegyezzük ki ezt a top szettekre, mert arról beszélünk, mindenféleképpen egy ismétléseket szeretek csináltatni, hiszen specifikus is a platformon, és azt kell csinálni. Lehet, hogy valaki hármakból jó, de akkor azt jelenti, hogy egyekből szar. Tehát, hogy versenyen egyet kell csinálni. Tehát a felkészülést megelőző progikban is általában már úgy dolgozunk. Ezt szeretem ilyen 6-7 RPE környékéről felfuttatni, 9-9,5 per új egyéni csúcsik, hogyha benne van. Versenyelőtti blokk végén önbizalomnövelőnek biztos, hogy ráengedem az embert. Viszont a verseny felkészülésnek a progiában szeretek ehhez úgy hozzáállni, hogy elkezdjük olyan konzervatívan, mint egyébként szoktuk, és a verseny előtti utolsó héten megütünk egy ilyen első-második fogás közti valamit. Ezt ahelyett, hogy kőbevésném, én szeretem, hogyha a lendület adja ki. Megbeszéljük, hogy nagyjából honnan indulunk, és nagyjából milyen tartományban szeretnénk lenni, de ugye annyi minden tudja befolyásolni ezt, hogy nem szeretem megmondani, hogy figyelj, verseny 3 hónap múlva lesz, 200 lesz a második fogásod, addig fogunk fölmenni. Lehet, hogy 2-10 lesz. Tehát, hogy az utolsó hetekben még tudnak durván változni dolgok, rossz és jó irányba is, úgyhogy szeretem megbeszélni a srácokkal azt, hogy nagyjából mi legyen az a range, amire felmegyünk utolsó héten. Van, hogy beírok exakt számokat, tehát hogy ez elő tud fordulni, de az exakt szám is valahol az első és a második fogás között van. Ez tök egyén függő, tehát ahogy látom, hogy hogy adja ki a lehető legjobban a lendület. Ha van exakt szám, ha csak tartomány van, szinte mindig első-második fogás között van.
Igen, szerintem hasonlóan csináljuk ezt, mert én is inkább azt a tábort erősítem, akik a verseny előtti, tehát nem a versenyt felvezető edzésblokkban, hanem az előtti edzésblokkban akarok valami új rekordot látni az adott sportolótól. Legtöbbször ez nálam is egyes max, de vannak azok a sportolók, akik, és talán erre mostanában az elmúlt fél év, egy évben lettem egy kicsit még nyitottam, vannak azok a sportolók, akik olyan irreálisan jól teljesítenek a 2-3 ismétléses topsettekben. Mármint úgy értem, hogy irreálisan, hogy a matek szerint nem is kéne, hogy tudjanak annyira jól teljesíteni. És az ilyen sportolók esetében nagyon sok esetben a verseny előtti utolsó edzésblokkban én 2-3 ismétléses olyan jó nagy csúcsokra szeretek törekedni, mert az olyan nagyon nagy önbizalmat tud adni, hogy az előző maximumba belegugoltam egy duplát viszonylag könnyen, azt a most akkor el sem tudom képzelni, hogy hol lehet az egyes maximum, és én ezt keresem a verseny előtti utolsó edzésblokkban, hogy mi az, ami a legjobban önbizalmat tud adni, meg mi az, ami a legjobban sikerélményt tud adni a sportolón, de szerintem ezt ugyanúgy csináljuk.
Persze, nekem is van olyan srácom, aki most a másodosztályúra készül, és a verseny tartalmazó progi előtti progit csináljuk, és szintén adtam egy 3 ismétléses piramist, tehát hogy azért van ilyen, de nyilván most általánosságban próbáltunk így beszélni, de én is azt szeretem, hogyha minél nagyobb önbizalomnövelő csúcsokra tud az ember rámenni, mert ha azt akkor nem csináljuk meg, akkor már valószínűleg csak a versenyen fogja. Tehát mivel kezdőfogás környékéig megyünk föl, ilyen nagyon földön túli progresszt kell csinálni ahhoz, hogy neki a verseny előtti utolsó héten a kezdőfogása az már egy PR legyen. Van ilyen, de lássuk be, hogy nem ez az életszerű. Úgyhogy igen, az előtte való progiba szeretek egy ilyen all-int nyomni utolsó héten, hogyha lehet így mondani.
Igen, egy ilyen jó nagy píket kihozni, igen, ott.
Igen, mert az mentálisan igen. Nagyon jót tesz az embernek, hogy úgy kanyarodik rá a verseny progiára, hogy csináltam PR-okat, és még mindig van egy progim, aminek a végén verseny van, amire összeszedem magam, az még jobban motivál, hogy már megvan a PR, de tudok csinálni még többet. Teljesen mindegy, hogy ez 2,5 kilós vagy 5 kilós, az ad az embernek mentálisan egy hatalmas nagy boostot, hogy nem csak a platformon fog PR-t csinálni, valószínűleg, nyilván ez egy nagyon sok tényezős dolog, de neki már előtte is zsebben van egy fogásonkénti totál, teljesen mindegy.
Igen, azért is jó ez, mert olyankor kevésbé tud a versenyre egy ilyen mindent vagy semmit hozzáállás kialakulni, hogy fú, én itt akarom most a világot is megváltani, mert amikor az van, hogy nem annyira sikeres az edzés, és a versenyen akarom kompenzálni azt, hogy edzésen nem volt elég sikerélményem az elmúlt fél évben, akkor abból általában nem szokott jó verseny lenni, mert olyankor elhiszi, hajlamos elhinni az ember magáról azt, hogy na most oké, hogy a számok nem adják ki, és hogy edzésen nem volt benne a teljesítményemben, de most majd kipihenve, meg még egy dupla pörgetőt beküldve, majd most meg tudom csinálni. Hát általában nem szokta tudni akkor az ember megcsinálni. Szóval ezért is fontos talán edzőként is az, hogy a verseny előtti utolsó edzésblokkban azért legyen egy olyan tényleg all-in teljesítmény, amit tudunk mankóként használni ahhoz, hogy be tudjuk lőni majd a versenycélokat. Igen. De menjünk a következő pontra, mert ezzel kapcsolatban most elég sokat beszélgettünk.
Nagyon jó, hogy így fejezted be, mert ez így kapcsolódik a következő témához. Na, előtted van? Ami?
Igen.
Én most keresem, várjál.
Akkor mondom én,
mondjad.
A következő tippünk az, hogy ne a verseny előtti edzésblokkban, tehát a versenyt felvezető edzésblokkban próbáljak, na még egyszer, tehát akar kipróbálni új dolgokat. Tehát ez azt jelenti, hogy ne hidd azt, hogy itt majd valami nagyon nagy csodát fogsz találni. Tehát, hogyha eddig mondjuk a közepes ismétlés számok működtek egészen jó hugolásban, tehát jól erősödtél az 5x5-öktől, ne gondold azt, hogy most ha 5x2-re átállsz, akkor sokkal jobban fogsz erősödni, mert persze lehet, hogy igen, de lehet az is, hogy nem. Tehát ilyenkor már nem jó ötlet semmi bizonytalanságot bevezetni az edzés programozásba. Ilyenkor én azt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy ez a blokk arról szól, hogy kiszámíthatóan megcsináljuk azt, amit az előző blokk végén is meg tudtál csinálni, legalább azt, amit az előző blokk végén is meg tudtál volna csinálni. Aztán, hogyha jobban sül el, akkor tök királyok vagyunk, de legyünk reálisak, ez a célunk, és azt nem akarjuk, hogy de megint csak azt tudom mondani, hogy nem akarjuk elbaszni a dolgokat.
Ez ugye fontos, hogy feltételezzük azt, hogy minden jól megy. Ha nem megy jól minden, akkor ez már egy érdekesebb kérdés. Ha minden jól megy, akkor valószínűleg valóban értjük ezt most mindhárom gyakorlatra, vagy adott liftre, teljesen mindegy, ez elég távfogalom, hogy minden jól megy, ez mit jelent. Lehet, hogy minden jól megy, de még 5 kilót kéne fogynod versenyig 4 hét alatt. Tehát, hogy az a minden jól megy, azért az nagyon nagyon tág fogalom, de igen, hogyha alapvetően úgy érezzük, hogy adott gyakorlatokból egy kiszámítható, jó progresszt tudtunk produkálni az elmúlt edzésprogramokban, akkor valószínűleg jó ötlet nem túl kapzsinak lenni, és nem azon gondolkozni, hogy oké, most is csináltam egy Google PR-t, meg az előző programban is, de hát még jó lenne 20 kilót rárakni azért az utolsó programban, most csináljuk valami all-int. Valószínűleg nem ez fogja hozni a jó megold, előfordulhat, de egyszerűen a risk-reward az egyszerűen nem éri meg. Viszont, hogyha vannak problémák, akkor ebben a témában érdemes egy kicsit jobban belemenni. Ha vannak problémák az edzéssel, akkor érdemes egy talán átlagosnál hosszabb gondolkodást tartani erről a dologról, magaddal, hogyha magadnak programoz, illetve az edződdel, és elgondolkozni azon, hogy milyen megoldásokat tudtok keresni arra, ami ténylegesen az utolsó, nem tudom, 4-6 hétben, mert ugyan kevésnek tűnik ez az idő, de nyilván az ember erőszintje az eléggé ingadozó, és hogyha pont lent van, tökéletes arra, hogy egy nagyon szép swinget tudjatok fölfele csinálni, milyen változtatások szükségesek ahhoz, hogy ezt szépen meg tudjátok fordítani egy olyan irányba, ami olyan, mint amit Zsolti mondott, hogy szépen hétről hétre kiszámíthatóan egy picit jobb teljesítményt tudjatok nyújtani, és mondjuk innen szépen ide vissza tudjunk swingelni. Tehát, hogy itt szerintem itt is nagyon könnyű elcsúszni, mert ilyenkor nagyon sok ember pánikból talán túl sokat szeretne, és úgy van vele, hogy fú, eddig nagyon rossz volt minden, de majd most akkor 5 hét alatt, fú, milyen jó lesz, és általában ebből jönnek az ilyen, hát nem annyira jól sikerült versenyfelkészülések. Legyen szó akár technikai problémáról, akár programozásbeli dologról. Nekem van olyan OB-n induló versenyzőm, akivel technikán változtattunk, mert az elmúlt 2-3 progiban egyszerűen nem sikerült jó az adott gyakorlat. Próbálkoztunk, élet már ez a változtatás, a verseny után szerettem volna, de egyszerűen muszáj volt meglépni, kipróbáltuk dilót héten, működött, és már az első 1-2 hétben nagyon ígéretesek a számok, annak ellenére, hogy még nem sikerült tökéletesen implementálni a dolgokat. Aztán volt olyan is, hogy 2 évvel ezelőtti progiba nagyon nem úgy sikerültek a számok, ahogy szerettünk volna, Egy hosszú beszélgetés után az előző programot sikerült úgy megcsinálni, hogy a számok nem voltak kiemelkedően jók, de sikerült egy nagy lépést tenni előre. Ezt a beszélgetést megismételtük, megint alakítottunk viszonylag sok mindenen, és most ott tartunk, hogy második, harmadik hét, nőnek a súlyok, és az RPE meg nem ugyanannyi, hanem lentebb megy. Tehát van ilyen, amikor ez szükséges. A legnehezebb ilyenkor szerintem ezt racionálisan átgondolni. Mert sportolóként és edzőként is benned van a para, hogy hű, mindjárt itt a verseny, és akkor az nem olyan, mint egy program vége, hogy csinálunk számokat, hanem mégis az úgy kiad egy totált, amit már akkor hasonlítgatunk másokéhoz, hányadik helyezést érem el, a fél évvel ezelőtti versenyhez képest, akkor az a totál az mennyi, plusz mennyi, mínusz, akkor most nem fejlődtem. Tehát, hogy itt azért nagyon, nagyon, nagyon összetudnak szaladni a gondolatok, és képes az ember ezt nagyon-nagyon kaotikusan látni, és emiatt nagyon megfontolatlan döntéseket hozni, aminek általában mindig rossz vége van. Úgyhogy általában az szokott működni, hogyha valami eddig jó volt, és szépen meg van tervezve előre, kiszámítható jó progresszt hozott, akkor azt érdemes megőrizni, és az új dolgokat kiegyzetelve verseny után megnézni, hogy ez hogy működik. Ha pedig valami nem jó, akkor érdemes egy ilyen nagyon-nagyon mély, nagyon racionális gondolkodást és beszélgetést folytatni arról, hogy ezen hogy lehetne egy picit változtatni. Nyilván, ahogy Zsolti is mondta, ilyen mágikus megoldásokat nem fogunk tudni elérni, tehát a 20-30 kilós PR az valószínűleg nem lesz reális, de hogyha mondjuk neked van egy, nem tudom, 120 kilós fekvőnyomásod, és most úgy érzed, az előző progi végén ez visszaesett 110-re, abból még a versenyen simán lehet csinálni egy 120 fölötti. Tehát nyilván itt nem arról beszélünk, hogy ténylegesen 20-30 kilót raksz valamire, hanem hogy most pont az erőszinted egy picikét a lejtmenetben van, és onnan a lejtő tetejére még tök könnyű felérni. Tehát, hogy ezt ilyenkor inkább ilyenkor így érdemes kezelni. Szóval ezt fontos kihangsúlyozni, hogy a nagy progressz az nem egy olyan progressz lesz, hogy rakunk 20 kilót egy liftre, hanem pont egy gödörből, pont egy hegycsúcsra ér a teljesítményünk.
Igen, mert hogyha ezt kicsit most kevésbé rutinos póveresek hallgatják, akkor kicsit ilyen fura lehet ezt hallani, hogy apró változtatások a programban milyen sokat jelentenek a program végi erőszintben. De hát ezt úgy higgyétek el nekünk, hogy tényleg sokat jelentenek, és ez nem azt jelenti, hogy az erősödésben jelent az olyan nagyon sokat, mert az, hogy milyen formában vagy az adott edzés héten, és az, hogy hogyan erősödsz mondjuk fél évről fél évre, az két eléggé különböző dolog, és összeér a program egy csomó pontján, és nyilván az a jó, hogyha blokkról blokkra egy olyan megoldást tudunk találni, amivel tudunk előre haladni, de az erőszint nagyon sokat tud ingadozni attól függően, hogy éppen mennyire vagyunk edzésben, tehát ténylegesen mennyire képes a testünk kihozni azt az erőt, ami az izmainkban rejlik, másrészt pedig, hogy mennyire vagyunk fáradtak. És ez ennek a kettőnek a menedzselése, ez ilyen plusz-minusz 10%-ot befolyásol a teljesítményben. És ahogy Boti is mondta, hogy ez félrement az előző blokkban, és urvaszarul ment a guggolás két hónapon keresztül, az simán vissza lehet hozni a versenyfelkészülésre.
Ez nagyon könnyen.
De igaz az is, hogyha jól ment a guggolás az előző két hónapban, és most elrontod, akkor simán tudsz egy 5-10%-kal rosszabb számot hozni majd a versenyen, mert igen, az erőszint az egy ilyen dolog, hogy az nagyon dinamikusan tud változni, ami néha jó hír, mert fölfelé is tud így menni, meg néha rossz hír, mert gyengülni is tudunk bizony, ha nem csinálunk jó dolgokat. Én egyébként még az jutott eszembe, hogy amikor már a versenyig mondjuk csak egy ilyen másfél-két hónap van, akkor, ahogy te is mondod, nagyon megszoktam mindig gondolni sokszor, hogy egy-egy változtatás az bedobjak-e, És ilyenkor van egy olyan ilyen jegyzetelős oszlopom az edzésprogramokban, hogy ilyenkor felírom magamnak, hogy majd verseny után ezt a változtatási javaslatot még átgondolom, és lehet, hogy ez egy technikai dolog, lehet, hogy programozásban két napot megcserélnék, vagy valahova egy kicsit több volument berakni, de úgy gondolom, hogy na jó, ezt nem most, de verseny után szeretnék erre emlékezni, és majd ott akkor kísérletezünk azzal, hogy lehet még jobb az általános programozás.
Igen, ugye itt két tábor van, akik szeretik ezeket a mikrováltoztatásokat túlgondolni, és vannak olyanok, akik úgy vannak vele, hogy hát tök mindegy, csak edzeni kell. Azért érdekes példát tudnánk mondani, hogy apró dolgokat megváltoztattunk, tényleg aprónak tűnő dolgokat, sportolónak nem mondtuk el, hogy ez nem tudom, minek kéne történni, és azért drasztikus teljesítménybeli különbségeket látunk. Tehát hogy azért volt, hogy egy vagy két progival ezelőtt variáltunk egy fekvenyomáson, kivettünk szűket, beraktunk helyette overloadot, a napoknak a sorrendjét megcseréltük, full racionális döntésnek tűnt, nem volt az. És igazából kicsit más csinált, mint addig, más sorrendben. Szóval, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat tudnak számítani aprónak tűnő változtatások is. És ezt egy verseny előtt nem szabad elfelejteni. Ha valamivel belepiszkálunk, akkor mindig nézzük meg, hogy mivel piszkálunk bele. Mi változik az egészen. Már az, hogy más napokon edzel, mint eddig, az is tud egy nagyobb változtatást hozni. Tök egyszerű példa, mint amit a múltkor mondtam, 4 napos edzést levő, hogyha az ember hétfőket csütörtök péntek helyett, hétfő szerda péntek szombat edz, első nap van a nehéz guggolás, másik nap a nehéz húzás, akkor tök sok beragadt felhúzáson tud segíteni, hogy figyelj, old meg, hogy mostantól szerda legyen a második edzés. Eltelik a két edzés között 24 óra, és jobban megy neki az edzés. És hogy van, aki számára ez triviális, van, aki viszont nem is gondol bele, hogy ilyen aprónak tűnő dolgok milyen hatalmasnak különbséget tudnak okozni.
És simán lehet, hogy építkezni jó lesz az, amikor hétfő-kedden edz, mert tud erősödni így is, de az igazi peak erőszintet azt nem fogja tudni így kihozni egy program során.
Igen.
Te jössz a következővel.
Keresem.
Ha már te írtad, Morel.
Ha már én írtam. Milyen szépen kapcsolódik az eddigi témákhoz. Ez olyan, mintha logikailag ezt átgondoltam, írtam volna ilyen sorrendbe őket, szinte na, hihetetlen. Ez nem így történt amúgy, csak random jegyzeteltem ki magamnak. Ismét egy szubjektív vízre elvezünk, T/7, ami talán egy picikét ugyanaz, mint az előző témánk. Itt is ilyen generál tippeket szeretnénk megfogalmazni, és ez is nagyon-nagyon egyénenként változó, de itt úgy gondolom, hogy a taper hét, tehát a versenyhete, hogyha angolul valakinek ez nem lenne, meg arról beszélünk, itt szeretnénk ilyen általános tanácsokat adni azzal kapcsolatban, hogy mit, hogyan érdemes, nem érdemes csinálni. Ne is legyen túl sok, ne is legyen túl kevés. Én azt látom, hogy itt viszont már a túl sok nem jellemző, amennyire az utolsó blokkban jellemző tud lenni általánosságban a nagyon akarás, az utolsó héten lehet, hogy inkább ez egy ilyen begyűrűzött régi szokás, hogy 10 éve az volt a mondás, hogy utolsó héten semmit, nyilván nem ennyire drasztikusan, de nagyon-nagyon kevés ember fél az aluledzéstől. A túledzéstől mindenki tud félni, az aluledzéstől nem, pedig az legalább egy ugyanolyan rossz dolog. Kevésbé sérülésveszélyes lehet általánosságban, viszont a teljesítményre legalább olyan rossz hatással tud lenni, ha nem rosszabb hatással, mint a túledzés. Mi tud jó lenni az utolsó héten? Nekem van erre egy viszonylag fix sémám, ami az emberek 90%-ánál jól szokott működni. Általában ezt alkalmazom, de a taper-hetet is simán el lehet baszni, hogyha első versenyre mentek. Lehet ilyenkor érdemes az előtte lévő edzésblokkokat megtoldani egy bónusz héttel, következő téma úgy az SBD nap lesz, és csinálni hétvégén egy nehezebb SBD napot tömbösítve, és gyakorolni azt, hogy nagyjából az SBD nap, mondjuk ami szombaton vagy vasárnap van, az utolsó héten mennyi edzéstől hogyan fog a teljesítmény változni. Hogyha kezdők vagytok, akkor simán lehet, hogy ez egy tök jó gyakorlás tud lenni. úgyis megcsináltak a kis PR-okat, utolsó topsetteket, ha tripláról beszélünk, triplát, teljesen mindegy, a nehéz guggolás, nyomás, húzást fogjátok, beteszitek szombatra, előtte megcsináltok valamit, ez tényleg legyen egy valami, mert ez exakt edzésprogramot kéne látni, hogy ezt meg tudjuk fogalmazni. Én úgy szoktam, hogyha szombaton van a verseny, akkor szeretek egy hétfőszerdai edzést időzíteni, hogyha vasárnap, akkor kett csütörtökit. A guggolásból szeretek felmenni egy utolsó melegítő per kezdőfogás. Nyomásból szeretek felmenni egy kezdő második fogás környékére. Húzásból pedig vagy csinálok egy utolsó melegítő kezdőfogást, vagy nem. Ez itt nagyon-nagyon egyénfüggő. Általában a lányokkal még szoktam csináltatni. Néhány nehézebb back-offot. Gyakorlati példát nézzünk, mindig az előtte való edzéshetek, vagy az adott edzésprogramnak a terheléséből elveszek valamennyit. Kiegészítőből utolsó héten nagyjából semennyit nem szoktam, hanem elveszek valamennyi RP-et, valamennyi szériát, mind a kettőből egy kicsit, kicsi volument, kicsi intenzitást elveszek az SBD-ből, és általában az első napon szokott lenni egy SBD, a második napon pedig már csak egy ilyen közepesen nagyon könnyű guggolás, fekvőnyomás, valamilyen evezés variációval, hogy azért a hát is kapjon ott valamilyen stimulus, tehát hogy úgy tudjunk platformra állni, hogy még van bennünk valamekkora tónus. Ez ilyen 60% környéke talán, amivel dolgozunk, súlyok, nem szoktam kiszámolni. Az előző hetek alapján ezt viszonylag jól be tudom lőni. Nagyon kevés itt az olyan, hogy RPE-t írok be, ilyenkor szeretem a súlyokat meghatározni, hogy véletlenül sem legyen sok, inkább könnyű legyen. Itt már inkább az átmozgatása fontos, meg az, hogy szerintem a hét elején fel tudjunk menni egy ilyen proper opener környékére, amit tud az embernek adni egy ilyen jó önbizalmat. Általában ez szokott lenni. Van, hogy 3 napra kibővítem az utolsó hetet, ilyenkor általában az első nap van megbontva is. Hétfőn egy guggolás nyomás után, kedden egy felhúzás van, és akkor csütörtök pedig van egy ilyen könnyebb átmozgatás. Általában így szoktam csinálni, és általában ez tök jól működik, de persze semmi nincsen kőbevésve, bennem ez így kialakult, ilyenkor a súlyokat is szeretem meghatározni. Az utolsó héten már szeretek az embernek viszonylag kevés szabadságot adni, mert hogyha jól figyelemmel kísérted a felkészülését, akkor szerintem nagyon-nagyon pontosan be tudod már lőni, hogy neki nagyjából mire van szüksége. Én úgy gondolom, hogy ez ilyen általánosságban jó mankó tud lenni, hogyha valaki esetleg alapvetően a magasabb volumenre, intenzitásra, gyakoriságra reagál jobban, akkor valószínűleg jó ötlet tud lenni ettől eltérni. Nekem általában a harmadik, negyedik guggolásom a legerősebb a héten. Ha egyszer vagy kétszer guggolok a verseny hetén, vagy az SBD napnak a hetén, akkor mindig szarul megy. Tehát ez általában úgy szokott kinézni, hogy hétfőket szerda SBD-zek. Direkt mondok egy nagyon kiugró, nagyon egyéni példát, hogy mennyire nem kell az általam elmondott példát ilyen szentírásként kezelni, vagy kőbevésetként alkalmazni. Csütörtökön pihenek, pénteken pedig általában nagyon jól szokott menni ezután az edzés. Tehát, hogy azért érdemesebb ezt kitapasztalni, de nem is az első versenyemre készülök. Tehát volt idő már, hogy az edzőmmel ezt nagyjából átbeszéljük, kitapasztaljuk, eltérjünk attól, amitől el kellett térni. De első körben szerintem ez nagyjából egy ilyen jó támpont tud lenni, és ezek alapján el tudtok rajta gondolkodni, hogy akkor ez most sok volt, vagy kevés. Te ott csinálod, Zsolti? Ja,
azért érdekes ezekről beszélni, mert nehéz nem minden egyes témáról, nem tudom, fél órát vagy egy órát beszélni, és belemenni még a kis részletekbe, és abba, hogy hogyan jöjjünk rá azokra a dolgokra, amik működnek, és aztán ezeket hogy variáljuk rendszer szinten, meg ilyesmi. De ugye arra törekszünk most, hogy adjunk egy általános kiindulási alapot, és ami ugyanennyire fontos az általános kiindulási alap mellett, az az, hogy hogy hogyan ismerjétek fel azt, hogyha nektek az az általános kiindulási alap nem jó, és aztán milyen támpont, vagy milyen módszerek és milyen rendszerek szerint ezt a szót kerestem, változtassatok ezen a módszeren. Hogyha nektek az az általános, ami átlagban jó szokott lenni, az nem az igazi. És ilyen szempontból én is visszhangozni tudom ezt nyilván, amit most Boti mondott az utolsó héttel kapcsolatban, hogy általánosságban ez így jó tud lenni. De amit még így hozzátennék, az, hogy felhúzásból nagyon ritka az, hogy valaki túlpihenné magát a versenyre. Tehát nagyon ritkán lehet olyan hibát elkövetni, hogy nem húztam elég nehezet még hétfőn, vagy kedden, és ezért ment rosszul a szombat-vasárnapi verseny. Van ilyen, de ez marha ritka. Viszont mondjuk guggolásból már ez sokkal gyakoribb, mert vannak azok a típusok, mint Boti magáról beszélt most, tehát magát hozta fel példaként erre a típusra, de hogy vannak azok a típusok, akiknek kell az, hogy érezzenek súlyt a nyakukban a csúcs teljesítmény előtt akár néhány nappal is, ahhoz, hogy tényleg jól menjen majd az adott edzés, és ezeket nyilván nem verseny előtt kell kikísérletezni, hanem már az edzések során. Tehát, hogyha valaki azt érzi, hogy akkor szoktak neki mindig menni, jól menni a nehéz guggolások, hogyha az előtte lévő 2-3 napban szintén viszonylag nehezet guggol, és ez általában egy jobb formát tud kihozni belőle, akkor valószínű, hogy az edzés hetét is érdemes úgy összerakni, hogy egy kicsit még közelebb legyen, és nagyobb súlyos legyen az átlaghoz képest a verseny előtti utolsó nehéz guggolás. És ez a nyomásnál még inkább így van, tehát, hogy olyat biztos mindketten tudunk mondani, akinek szüksége van arra, hogy a verseny előtt mondjuk 2 nappal még egy viszonylag nehezet nyomjon ahhoz, hogy versenyen jó legyen a forma, meg olyat, hát a viszonylag nehéz most nyilván nem maxolás, de mondjuk abszolút. Egy kezdőfogást még kell nyomnia a verseny előtt 1-2 nappal, vagy 2-3 nappal ahhoz, hogy jól menjen, és ez nem extrém eset, hogyha valakivel ez így van, de olyat is tudunk mondani, akinek azt tesz jót, hogyha a verseny előtti 2-3 napban már csak 60-70%-kal csinál robbanékony könnyű ismétléseket. De ezt érdemes figyelni, hogy mennyire érzitek azt, hogy jót tesz az a csúcs teljesítménynek, hogyha az előtte lévő 3-4-5 napban van súly a kezetekben vagy a nyakatokban, és az általában nyomásnál is, és buginál szokott jobban befolyásoló tényező lenni.
Akkor el lehet mondani a végszóként, hogy ne féljetek utolsó héten gyakorolni, aztán, hogy az mennyivel legyen, az majd úgyis kialakul bennetek. De ahogy Zsolti mondta, hogy felhúzásnál túlpihent embert, vagy mi az, melyik példát mondtad?
Hát, hogy olyan nagyon ritkán van, hogy azért nem megy jól a húzás versenyen, mert túl könnyűt húztam a verseny előtt 4-5 nappal.
Na igen, erre akartam, igen, köszönöm. Erre akartam reflektálni, hogy ilyet még nem láttunk, viszont olyat igen, akinek azért ment szarul a húzás versenyen, mert 10 napja semmit nem húzott. Tehát nem is gyakorolta a mozgást. Ilyet már láttunk. Szóval hogy az az általános jó tanács, hogy ne féljetek versenyhetén az edzéstől. Adtunk általános tippeket, hogy hogyan kéne, de ez úgy is kialakul majd bennetek. Viszont a legnagyobb rossz, amit csináltok, az az, hogy a versenyhetén le sem mentek a terembe. Tehát hogy ez mindenféleképpen a legnagyobbik rossz. Zsolti, következő téma?
Én jövök.
Aha.
9. tippünk. Ez úgy hangzik, hogy többféle mentális készültségi állapotban is legyél képes jól teljesíteni, tehát ne ijedj meg attól, hogyha a szokásosnál egy kicsit nyugodtabban, vagyis kevésbé optimális körülmények között, kevésbé a saját hype zenédet hallgatva, akár ammónia nélkül kell jól teljesíteni, meg kísérletez azzal is, hogy milyen az, hogyha most még a szokásosnál is többet beleadsz a mindenbe, ami a hype-ot számodra adja az adott topset előtt, mert hogyha képes vagy stabilan jól teljesíteni különböző rákészültségi, mentális rákészültségi szintek mellett, akkor versenyen sem érhet nagy meglepetés. Ezt most Boti kétmondatos, sőt egymondatos vázlatából fejtettem ki, és remélem, hogy erre gondoltál.
Igen. Igen, nagyjából ilyesmi lett volna a cél. Nem is feltétlenül a versenyre, hanem edzésnapokra lebetítve. Azért tök jó, hogy erről ketten beszélünk, mert alapvetően én nem feltétlenül erre gondoltam, de ez egy tök jó másik megvilágítást ad az egésznek, tehát hogy tök sok olyan gondolat, ami bennem amúgy nem merült fel, amikor leírtam ezeket a vázlatokat, Zsoltiban megfogalmazódik, és a 99%-ával úgy vagyok, sőt, inkább a 100%-ával, hogy ez amúgy nem is jutott eszembe, de nagyon jó, hogy ez felmerült egyébként, mert ilyen hiányosnak érezném a podcastet, vagy a contentet, hogyha ezekről nem beszélnénk. Én inkább az edzésnapokra gondoltam, hiszen feltételezzük azt, hogy azért a versenyen egy ilyen optimális körülmények tudnak megvalósulni, de versenyen sem hallgathat zenét, amikor kiállsz a platformra. Ebből a szempontból tök jó, hogy ezt a témát te olvastad fel. Úgyhogy meg kell tanulni ezekről az ilyen általunk nagyon fontosnak vélt dolgokról egy picikét leszokni. Akár itt olyan triviális dolgok is lehetnek, mint hogy próbálj meg, nem tudom, nem a kedvenc rekkeden nehéz googolni folyamatosan, mert versenyesen a kedvenc rekkeden kell majd csinálni. Néha próbálj meg topsettet csinálni, úgyhogy nem a kedvenc zenédet hallgatod közben, előtte persze simán. De itt alapvetően én inkább arra gondoltam, hogy amikor egy edzésütet nézünk, akkor nyilván mindig vannak könnyebb, meg nehezebb napok. Próbáljuk meg a helyén kezelni őket, és próbáljunk meg nem teljesen elégni mentálisan a versenyig. Próbáljuk meg, ahogy Zsolti is mondta, a nehezebb napokat, tehát tanuljuk meg felhájpolni magunkat a lehető legjobban, ezt a nehezebb edzéseinken gyakoroljuk is, a könnyebbeket pedig inkább próbáljuk meg lazábban kezelni. Ezek is nagyon-nagyon fontosak az overall progress szempontjából, legalább annyira fontosak, mint a nehéz napok, hiszen ezek nélkül valószínűleg nem nagyon tudnánk használható progresszt felmutatni, de hogyha folyamatosan 110%-on akarunk égni, az utolsó bukásig végzett kiegészítő gyakorlatnál is, valószínűleg kontraproduktív módon el fogunk fáradni a versenyre. Mondom ezt úgy, hogy lehet, hogy nekem ez menne, de látom, hogy ez egyszerűen nem életszerű. Tehát nagyon nagy különbségek vannak emberek között, hogy egy hype mennyit ki tud venni az emberből, jelentsen a hype bármit, és az is nagyon alá van becsülve, hogy az ember mennyire sokat ki tud hozni magából, hogyha belerakja magát egy olyan állapotba, vagy olyan pozícióba. Úgyhogy itt alapvetően erre gondoltam, de Zsolti nagyon jól rávilágított arra, hogy nagyon fontos mind a kettőt megtanulni, és nagyon fontos nem csak egy hype-tól jó teljesítményt várni, hanem attól, hogy megtanulsz nyugodtan, odafigyelve, koncentrálva mindent megcsinálni. Hiszen hogyha ezt nyugodtan nem tudod megcsinálni, akkor simán lehet, hogy felhype-olva még ennyire sem fog menni, hiszen amikre amúgy sem tudsz odafigyelni, felhype-olva még annyira sem fogsz tudni. Nagyon fontos, hogy a sportolóként mind a két irányba egy picikét a repertoárunkat bővíteni tudjuk.
Igen, meg talán most azzal kapcsolatban, amit mondtál, az jutott még eszembe, és ez már egy általános tipp, nem is feltétlen csak a versenyfelkészüléssel kapcsolatban, hogy sokan elkövetik azt a hibát még kezdők poveresként, hogy csak két végletben tudnak létezni.
Igen.
Vagy van a nagyon-nagyon akarom, és nagyon szétbaszom a súlyt ma, vagy az ilyen, na jó, hát ezt megcsinálom, mert ez most nem az elsődleges napom, hanem csak egy kis megállított gugi, közben nevetgélek, meg instázok, meg ilyesmi, és nem is veszem komolyan, és emiatt nem tud jól sikerülni az a nap. Tehát meg kell tanulnunk azt, hogy hogyan vegyük komolyan az olyan napot is, vagy az olyan edzést, amikor nem fogom felhájpolni magam, mert nem hájpolhatok minden edzésre, hiszen elégek, kiégek két hét alatt, legtöbb ember legalábbis.
Legtöbb ember, igen.
Botira nem, de ja. de Butira tényleg nem az a durva. Nagyon meglepő.
Igyekszünk általános tanácsokat megfogalmazni.
Igen, nagyon meglepődnétek, hogyha látnátok, hogy, egy felmérőkor, egy maxoláskor az utolsó előtti bemelegítő fogásnál is mekkorát hype-ol, nagyobbat, mint a legtöbben a top setre, és így nézem ennyi év ismertség után is, hogy hú, ez sok lesz, nem marad energiája izére a maxolásra, vagy hát a tényleges maxra, és de, marad energiája, tehát nagyon érdekes. Na de a lényeg, hogy általánosságban fontos az, hogy nem csak a két végletben létezhetünk, hanem tudjunk úgy jól teljesíteni, hogy közben nem pörögjük szét magunkat, és aztán nem alszunk emiatt szarul majd aznap este, mert dupla adagpörgetőt ittunk, és mert tényleg
az már a legkevesebb mondjuk.
És mert az összezenít
az már a legkevesebb.
Szóval ezt a skillt ezt el kell sajátítani, és ez sokaknak nem megy, és egy versenyfelkészülés is akkor fog jól menni, hogyha a komoly, fontos napokat nagyon oda tesszük, és tényleg kihozzuk a maximumot, tényleg nagyon, de a kevésbé fontos, de azért mégis fontos napokat is nagyon komolyan vesszük, csak egy kicsit más megközelítéssel,
igen.
És egy kicsit mégis mentálisan tartalékolunk, és nem megyünk olyan mélyre magunkban, mint ahogyan egy igazán fontos nap során tennénk.
Itt igazából az egésznek a kulcsa szerintem, bocsánat, hogy megértsük az edzéstervünket. Tehát, hogyha fel tudod fogni, hogy a könnyű nap az nem azért könnyű, mert nem számít, hanem az is ugyanolyan fontos, tehát megérted, hogy mi az egésznek a mértje, miért úgy néz ki, ahogy mikor minek kell történnie, akkor szerintem kellő tudatossággal és pontossággal fogsz tudni hozzáállni. Tehát, hogy ennek a kulcsa leginkább az, hogy megértsd az edzéstervedet.
Ja, ja. És nekünk is azért olyan nehéz ezt így szavakban átadni, mert ezek már kevésbé megfogható dolgok, mint hogy 5x5-öt csinálsz, vagy 4x8-at, vagy pózgugolást, vagy rendes gugolást. Ez már tényleg a magának az edzéstervnek a menedzsés és a futtatásáról szól, és hogy csinálod meg azt, ami le van írva, és ez már egy tök másik podcastnak is a témája lehet, de nagyjából ezt szerettük volna most ezzel kapcsolódni a versennyel.
Igen, mindig furcsa, amikor nem saját tapasztalatokat kell mondani, és mondja valaki, próbálok jó tanácsokat adni, hogy ne pörög túl magad, és hogy hát abban nagyon el lehet fáradni. Igen, nehogy ne lehetne. Tényleg el lehet amúgy. De ilyenkor mindig érdekes, amikor az ember a saját tapasztalata így átfuttatja az agyán, hogy a hát nagyon fárasztó. Igen. Nem lehet a mindig.
A legtöbb normális
ember. Nem lehet. De normálisan, igen.
Itt a kulcs szó.
Igen, ez nagyon fontos. Az utolsó téma, ami lehet, hogy az utolsó előtti, igazából csak 9-et tudtam, ugye, de Zsolti bedobta, hogy kicsit rágjuk ezt a SBD nap csontot, ami nem feltétlenül kapcsolódik talán a versenyfelkészüléshez, de valószínűleg egy jó véleményt, jó vagy rossz vélemény, nagyon szubjektív, el tudjuk mondani a saját véleményünket ezzel kapcsolatban, hogy ez jó vagy nem jó, vagy kell ez nektek, vagy nem kell nektek. Nyilván, hogyha edzővel dolgoztok, és okkal van, akkor nem ezt szeretnénk megkérdőjelezni. Itt a saját tapasztalatainkat szeretnénk elmondani. Azzal az SBD nappal kapcsolatban, ami most az emberek fejében leginkább úgy él, hogy mondjuk tegyük adott napra esetleg bekoffokkal együtt a nehéz gugolás, nehéz nyomás, nehéz húzást. Itt én viszont...
Azért, hogy tudjunk gyakorolni, és hogy a verseny, hogy versenyen se lepjen meg majd minket az, hogy mindent kell csinálni egy napon, és nem külön napon kell gugolni és húzni mondjuk.
Igen, igen. Tehát itt alapvetően erről beszélünk, nem arról, hogy valaki hármat edz, és akkor a pénteki edzésén van neki pózgugi, tempó, nyomás, meg román felhúzás, tehát hogy nem erről az SBD napról beszélünk. Nekem most 5 edzésemből 3 SBD, a következő progiban valószínűleg 4 lesz, tehát de nem ez az SBD, amiről most mi a téma kapcsán beszélünk, hanem az ilyen verseny előtti tudatos, minden nehéz versenygyakorlat egymás után pakolva. Esetenként látunk példát nehezebb koffokra. Hogyha esetleg ilyen nincs, akkor nyilván ez egy másik topik, de alapvetően úgy gondolom, hogy mondjuk nem ezt látjuk megvalósulni, tehát nem ez a jelenség. Én úgy gondolom edzőként, hogy a legtöbb esetben direkt elrontani a felhúzás teljesítményt nem érdemes ezzel. És ezzel elmondtam a saját véleményemet, nekem nincsenek vele jó tapasztalataim, én ezt nem tartom egy produktív dolognak. Az a szép az erőemelésben, hogy nagyon sok minden tud működni, nagyjából minden, hogyha okosan van csinálva. Nagyon sok edző, nagyon sok sportoló teljesen máshogy lát dolgokat, és egyik jobban fejlődik, mint a másik. Szóval, hogy ez tényleg egy ilyen személyes vélemény. Én úgy gondolom azt, hogy direkt elrontsuk a felhúzás teljesítményét, az egyszerűen nem éri meg. Sem fejlődés, sem a sportolónak a mentális dolgai szempontjából. Igen, versenyen is egymás után kell csinálni ezeket a gyakorlatokat, de egy versenyre nem úgy fogsz menni általában, mint egy edzésre. Tehát most tök jó, hogy ilyen, ez meg volt fogalmazva. Nem vagy annyira kicsontozva, beszéltünk az edzéstervről, hogy hogy nézzen ki a verseny programjában. Beszéltünk a tépőrhétről, tehát tök jó, hogy ez a téma ide került, mert ebben a podcastben elmondtuk, hogy amikor a versenyre elmész, akkor az miért különbözik nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok mindentől, mindenben attól, mint ahogy te mondjuk lemész, nem tudom, pénteken, szerdán vagy hétfőn, és megcsinálsz egy nehéz SBD-t. Ez az én személyes véleményem, ezzel lehet valaki egyetért, valaki nem, ez Zsolti dobta be, úgyhogy ha ezzel nagy port kavarunk, akkor telefonszámát mindjárt megadom, szeretni, ha telefonon felhívják, vele lehet beszélni ezzel kapcsolatban, de kíváncsi vagyok a te tapasztalataidra is. Én SBD nap címszóval ezt láttam az elmúlt években megvalósulni, tehát az én olvasatomban ezt jelenti, és szerintem nem éri meg. Most nincs hangod.
Ops, kösz. Szóval én is azt gondolom, hogy egy túl hype-olt dolog, és a legtöbb esetben egyáltalán nem vagyunk előrébb egy SBD nap használatával, mint anélkül. Nagyon kevés olyat láttam, amikor érdemi javulást az hozott volna a versenyteljesítményben, hogy beiktatunk egy SBD napot a verseny előtti edzés blokkban, vagy akár úgy általában a programozásban. Egyszerűen azért, amit Boti is mond, hogy az azért nagyon nem ugyanaz, hogy megcsinálom guggolásból a három fogásomat, és aztán megyek nyomni, mint hogy megcsinálom a guggolásból a három fogásomat, és utána még csinálok volumen munkát, aztán nyomok, aztán volumen munka, és aztán húzok. Tehát itt a legtöbb esetben már húzásra fárad eléggé az ember. Hozzáteszem, hogy van olyan, hogy a skill hiányzik az adott sportolónál ahhoz, hogy összeszedje magát még az edzés, vagy az adott session végére, hogy még egy rendeset húzzon. És ilyen szempontból érdemes lehet a sportolói fejlődés bizonyos szakaszaiban ezt egy kicsit gyakorolni, hogy érezz rá arra, hogy mit kell tenned annak érdekében, hogy amikor már két órája edzel, és egy nehezet kell húzni, hogy az jól menjen. És ilyenkor az elő tud jönni, hogy hú, ez tök szaró ment, na akkor következő edzésen mit csinálok másképp? Ja, hogy nem hidratáltam elég edzés közben. Ja, akkor ezt a helyre rakom. Ja, hogy nem ettem eleget edzés közben, akkor ezt helyre rakom. Ja, hogy túlpörögtem magam szériák közti pihenő időben, ja, akkor ezt helyre rakom, hogy jobban meg tudjam őrizni majd az edzés végére, amikor nehezet kell húzni azt a kis mentális pluszt, ami kell ahhoz, hogy nehezet húzzak. Tehát, hogy ezt van olyan, akinek érdemes megtapasztalni, még úgy is, hogy az edzés körülmény más, mint a versenykörülmény, de rendszer szinten én nem látom azt, hogy ez egy nagy problémát okozna, mert hogyha az ember tudja azt, hogy kell jól menedzselni magát egy versenyen, amit egyébként egy sima edzésen is gyakorolni kell, tehát, hogy nem kell az SBD nap, hogy eleget ígyunk, és elég sót vigyünk be egy edzés közben, vagy eleget együnk, és ne fáradjunk el edzés végére, és ne essen le a vércukrunk. Tehát ezt egyébként is csinálni kell, és hogyha ezt jól tudjuk csinálni, akkor igazából versenyen sem fog nagy meglepetés érni minket. Arról nem is beszélve, hogy az SBD nap, mivel a nehéz guggolás, nyomás, húzás egy napon van, és ez egy elég fárasztó nap, magával hoz olyan kompromisszumokat az edzés programban, ami sok esetben kontraproduktív lesz, tehát ha mondjuk szombaton csinálok egy nehéz SBD napot, akkor utána a vasárnapi és a hétfői edzés az nagyon valószínű, hogy nem fog jól menni. Tehát nagyon valószínű, hogy se guggolásból, se nyomásból, se húzásból nem leszek olyan formában, amikor rettenetesen terhelhetőek lesznek a gyakorlatok, és így a heti elosztása az edzés mennyiségnek egy kicsit nehezebb lesz, és nagyon az SBD napra, meg nagyon a hétnek egy bizonyos, nagyon körülhatárolt másik egy-két napjára fog esni a nehéz edzés munka, ami sok sportolónak kevésbé lesz jó. Ezt most nyilván én sem úgy mondom, csak hogy elhangozom itt is, hogy mindenki hülye, aki SBD napot csinál, mert azt is meg lehet csinálni úgy, hogy jól működjön, csak én azt gondolom, az eddigi tapasztalatom alapján azt látom én is, hogy egyszerűen nem éri meg egy csomó kompromisszumot hozni azért, hogy csinálhassak egy SBD napot, mert nem ad igazából sokat a sportolóknak.
Igen, igazából a nem éri meg talán a legjobb szó erre, hogy tényleg nem éri meg. Tehát, hogyha valaki nagyon körülményes, amit Zsolti mondott, én itt inkább a körülményesre gondolnék, nem is a fáradékonyra, és úgy van vele, hogy ő teljesen rá van stresszelve arra, hogy hogy fogja ezt megcsinálni egymástán a versenyen, az érdemes lehet gyakorolni. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor menjünk föl harmadik fogásra a felkészülésben. Hogy amikor valakinek tényleg látod, hogy igénye van rá, akkor be kell lépni az edző szerepbe, out of box gondolkozni, és nem csak egy programot elküldeni, hanem alkalmazkodni a körülményekhez. Mert neki a személyisége bármilyen megkívánja, hogy a megszokottól eltérj. Ilyenkor szinte biztos, hogy ezt jó ötlet lehet gyakorolni. De nálunk azért viszonylag sokan szoktak hármat edzeni. Van olyan, aki 20 heti kétszer, és a második nem román, mert az inkább másfél. Tehát az SBD nap fogalma a srácaim nagy részének a számára nem teljesen ismeretlen. Itt ilyenkor egyébként az is tök jó ötlet tud lenni, hogyha valaki kezdőbb, és hármat edz egy héten, hogy bepakolunk egy, nem tudom, úgy osszuk el az edzést, hogy ne kelljen nagy kompromisszumot kötni, hogy ne érje meg, hogy másodlagos, harmadlagos guggolás, nyomás, húzás szépen bemegy egymás után, és hogyha van neki fogalma arról, hogy milyen egymás után tempó, gugit, pauznyomást, meg tudom, könnyű húzást csinálni, az már valószínűleg elég lesz. Tehát nem kell az embert még jobb arást teszelni az, hogy oké, akkor most nehéz gugi, nehéz nyomás, nehéz húzás egymás után, nehéz bekofokkal. Hogyha rá van erre stresszelve, akkor lehet, hogy utána is rá lesz, mert tényleg el fog fáradni. Ez általában én úgy látom, hogy az emberekben egy ilyen kósza alaptalan feltételezés inkább, hogy nem fogok elfáradni, és akkor így nézd, nem. És ő is látja, hogy amúgy tényleg. Tehát, de hogyha valaki erre nyilván nagyon rá stresszel, akkor meg kell neki mutatni, és csinálni kell egy pár SBD napot, hogy látod, nem kell egyáltalán rá stresszelni. Versenyen pont elég extra dolog lesz, amire rá kell stresszelni. Még egy bónusz csinálni, erre nem érdemes. Bár ez inkább most, amiről beszélünk, ezek inkább kezdőbbek, de mivel most már a másodosztályot is kiírták, ezért kezdőbbek is két hónap múlva platformra fognak állni, és számukra ez valószínűleg egy hasznos, életszerű tanács lehet.
Zárjuk is ezzel szerintem, hogy
abszolút.
Hogy június 4-én másodosztály OB, és nyitva a nevezés, szóval nagyon jó lenne egy olyan másodosztály OB-t látni, ahol rekordlétszámmal méretetik meg magukat a kezdőbb, még akár első versenyes poweresek. Ha szeretnétek ebben segítséget kérni tőlünk, akkor itt az idő igazából, tehát hogy mindenki szokta azt kérdezni az ilyen feltörekvő, még egyedül edző, még nem versenyző, de a versenyzéssel kacérkodó póveresek, hogy mikor érdemes az első versenyen elindulni, és hát ha már ez a kérdés valakibe felmerül, akkor most keresni kell egy versenyt és arra benevezni, mert ott általában egyrészt egy nagyon jó fejlődés szokott ennek következtében megvalósulni, másrészt meg egy olyan tapasztalatszerzés lesz, amire utána majd lehet építeni az összes további következő sportkarriert. Szóval hogyha ebben szeretnétek tőlünk segítséget kérni, akkor várunk szeretettel benneteket a csapatban, akár online coachingban, akár személyesen a budapesti termény egyikében. És bátran írjatok Botinak is, nekem is, Messengeren, Instán, hogyha kérdésetek van az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy a akármilyen kérdésetek van így Powerrel kapcsolatban. Nagyon szívesen segítünk mindenkinek, és ja, nagyon, nagyon reméljük azt, hogy most a hallgatók között is minél többen majd feltűnnek a platformon így a következő hónapok versenyei. Igaz?
Aha.
Na, Botinak most nehéz guggolása lesz, igaz, azt mondtad?
Aha, lassan el kell indulnom, ja. Úgyhogy a 11. témát azt majd személyesen megbeszéljük valamikor.
Vagy majd csinálsz belőle egy botipset, meglátjuk.
Lehet. Kíváncsi vagyok már, hogy jó mi van. Lehet az.
Na, jó van, Boti. Jó nehéz bugit.
Köszi. Aztán hallgatóknak meg további jó felkészülést.
Köszi, hogy itt voltatok, meg ilyesmi. Legközelebb is legyetek itt majd. És sziasztok.
Sziasztok.